Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Blaskó György egyetemi tanárral beszélgetünk a trombózisról, mégpedig a trombózis főleg genetikai okairól, és hiába tudják, vagy nem tudják, hogy genetikai eredetű alapvetően a betegség, kezelniük kell. De mit tudnak még a genetikájáról, ami esetleg releváns lehet?
Hát ezek között nagyon érdekes adatok is vannak. Ugye a genetikai eltéréseknek a előfordulási aránya nagyon fontos. Tehát van olyan, ami nagyon ritkán fordul elő, de komoly trombózis veszéllyel jár. Vannak olyanok, amik gyakrabban fordulnak elő, és sokkal kisebb a trombózis veszély, ami hozzájuk járul. Most csak egy példát mondanék, hogy a biokémikusoknak sikerült kideríteni, hogy az ötös faktornak nevezett alvadási tényező egyik mutációja, amit ma Leiden mutációnak nevezünk, mert ott fedezték fel, az 15 ezer évvel ezelőtt keletkezett a Tigris és az Eufrátesz között.
És miért pont?
Addig lehetett, ott onnantól kezdve tudjuk, hogy létezik a különféle maradványokból
tudják.
És azok az emberek, akik onnan származtak el, azok ezt meghatározott arányban tartalmazzák. Például az európaiak, észak-amerikai fehérek, stb. Ezeknek megvan az aránya, de például nincs meg az ausztrál benszülöttekben, a japán ajnukban, és valamiért a baszkokban sem. Tehát az egy másik társaság.
Igen, de ezek szerint mondjuk bennünk megvan ez a bizonyos Leiden.
Igen, magyarokban megvan, igen.
Tehát, hogy erre lehet számítani, hogy akkor nagyobb lesz a trombózis előfordulása ennek a típusnak.
Az ausztrálok trombózisra gyakorlatilag azt jelenti, hogy valami veszélyeztetettebbek. Csak ugye maga a genetikai eltérésnek a szétterjedése a világon az ezzel viszonylag egyszerűen követhető volt.
Az életmódbeli elterjedése a trombózisnak viszont genetikától szinte teljesen független, és hogyha valaki mondjuk rosszul él Amerikában, vagy Ausztráliában, vagy Magyarországon, akkor utoléri.
Ez így igaz, pontosan, tehát az életmóddal rengeteget lehet befolyásolni.
És hogyan?
Az obligáton kívül. Az obligát is nagyon fontos, mert a mozgásszegény életmód az egyik legnagyobb probléma.
Mert a akkor lassabban folyik a vér, hogy visszatérjünk ahhoz, hogy ön ezzel foglalkozik.
A mozgásszegénység azért nem jó, mert az embernek a felállása a négy képzlábról két lábra, az nagymértékben befolyásolta a vénás keringésnek a anatómiáját. Kialakultak a vénabillentyűk. Hogyha ezek nem működnek, nem biztosítják a vér egyirányú áramlását, meglassul a vér, a meglassulás már önmagában képes a trombózist megalapozni. Tehát ezek bonyolult összetevők, tehát mindenképpen kapcsolatosak az életmóddal. Aztán ugye a táplálkozással.
Álljunk meg egy kicsit, a táplálkozás ugyanazt nem szabad enni, mint általában mondják.
Hát
ez a vér mozgását, illetve hát talán az erek meszesedését befolyásolja.
Az már az artériás oldalra teszi át a hangsúlyt valóban. Ha a táplálkozást okosan választjuk meg, akkor mód van arra, hogy a természetes folyamatok közé tartozó hát ilyen elmeszesedéses elváltozásokat az erekbe minél későbbre toljuk ki.
Ezt most nagyon udvariasan mondta.
Nagyon, mert gyakorlatilag a 28 éves harci pilóták, akik elvben a legegészségesebb embercsoport, még azoknál is ki lehetett mutatni érelmeszesedést, ami hát meglepetés volt akkor. És semmi tünettel nem jár, a tünetek sokkal később alakulnak ki, amikor már ugye a áramlási viszonyok megváltoznak, és abban a helyen, ahol ezek a plakkok úgynevezett szűkületet okoznak, ez lehet az agy, lehet a szív, lehet bárhol, akkor szervi elváltozásokkal, tehát úgynevezett isémiás, tehát vérellátási zavarral járó szervi elváltozásokat okoznak.
De hát mi nem a 28 éves pilótákról beszélünk most, bár az is nagyon érdekes, de engem most jobban érdekel mondjuk az átlagos magyar ratkó gyerek, hogy így mondjam, akinél szintén ez a meszesedés egyre erőteljesebb.
Így van, pontosan, és ezt ezt valóban minél korábban. Hát itt ugye sok társaság,
megint a táplálkozás tudomány, ne egyen cukrot?
Táplálkozás tudomány, az elhízás tudományi társaság, lipidológia, diabétesz, ezek mind ezért fognak össze, hogy próbálják a hatáskörükbe tartozó betegcsoportokat valamiképpen olyan mértékben orientálni, hogy már ideje korán próbálkozzanak egy sajnos nem olcsó életforma felvételével, amely hát inkább ezeket az elváltozásokat időben kitolni képes.
Az az érdekes, és most nagyon meg fognak haragudni a minket hallgató orvosok, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy egy orvos általában nagyon keveset ért a táplálkozáshoz. Tehát, hogy ezt nem tanítják az orvosi egyetemen, és ha tanítják is, egyáltalán nem biztos, hogy korszerűt tanítanak, tehát nem haladnak azzal, ami most egyre inkább elárasztja.
Ezt elég nehéz megítélni, minden esetre, ha azokat a könyveket, brossúrákat és tanácsadó füzeteket nézi, amelyet el van árasztó a könyvpiac, hogy ilyen, amolyan módon éljen egészségesebben az ember. Ez mind arra igyekszik rá beszélni az olvasóját, hogy változatosan étkezzen, hogy ezt az étkezést megfelelő vitamin és a járulékos anyagtartalmú alapanyagokkal biztosítsa, és ennek sajnos ellene hatnak a korszerű mezőgazdasági termékek, amelyeknek a nagyüzemi termelése folytán például a hatóanyag, tehát a hatékony egészségre jó anyagoknak a tartalma csökkenőben van.
Hát magyarul, hogy alig van vitamin a zöldségben,
hát,
ugye?
Alig.
Hát meg nagyiparilag eszünk, igen. Az borzalmasan ártalmas.
Hát nem, ugye kalóriát beviszünk vele, de sajnos de azokat kalóriát. Az anyagokat, amiket...
És ettől messzesedünk és plakkosodunk?
Az egy tényező csak. Ehhez számos egyébnek kell össze játszódnia, hogy a messzesedés számottevő mértékben kialakuljon, de a táplálkozást kétségtelen az egyik része.
Igen, csak hát az ember élni szeret, jól élni, az örömhez hozzátartozik az étkezés, és egészséges étkezés is ad örömöt, csak hát egyrészt az anyánk fazeka nem biztos, hogy mindig azt tartalmazta, és azért elkísér az egy életen át, másrészt pedig nagyon nehéz átállni. De ha már valaki megkapta ezt a nagyon veszélyes betegséget, először is, most ha nem infarktusunk van, ami nagyon drámai és azonnali beavatkozást követel, honnan ismerjünk föl például egy mélyvénás trombózis?
Hát arra tényleg szeretném a hallgatók figyelmét felhívni, hogy a vénás érrelzárodás és az artériás érrelzárodás az kettő.
Tehát két különböző
tudomány, és két különböző tudomány, hiszen a vénás résznek a trombózisát döntően a vér áramlási viszonyai és az alvadási faktoroknak az aktiválódása okozza, az artériás trombózisokat pedig a vérlemezkéknek az összecsapzódása és dugó képződése okozza, amely éppen ezeknek a messzes plakkoknak a talaján, vagy éppen a plakkok megrepedése kapcsán alakul ki. Ami aztán egy pillanatszerű reakciót okoz, hiába évtizedek alatt halmozódott fel ez a szűkület, maga az akut elzáródás az 10 másodperc kérdése. Uh-huh. Tehát ennek a 10 másodpercnek egyébként könyvtárnyi irodalma van, hogy ez hogy alakul ki, meg hogy lehetne ellene végezni. Döntően az infarktus meg a stroke, és az, hogy lehet a vérlemezkéknek az összecsapzódását gátolni. Tehát, hogy ezek az erek valahogy nyitva maradjanak minél tovább. Ennek ez a farmakológiának és az orvostudománynak egy nagyon komoly része, és igen, sokat investálnak bele, hogy minél hatékonyabban tudjuk a vérlemezke összecsapzódást megakadályozni.
Erre mondják azt, hogy egy bizonyos kor után, ez nyilván a 28 éves pilótáknál 36 év, a dohányárus néninél, aki egész nap ül 35 év, és aki sokat jár mondjuk 48 év, hogy aspirint szedjen?
Az aspirin az egy nagyon érdekes történetű gyógyszer, aminek épp azt a tulajdonságát, hogy a vérlemezkék összecsapzódását gátolja, azt fedezték fel legkésőbben. Tehát egy 100 éves gyógyszer reneszánszáról van tulajdonképpen szó. Biztos vagyok abban, hogyha a jelenlegi hatósági szabályok lettek volna érvényesek az aszprin törzskönyvezésénél, akkor soha nem törzskönyvezték volna.
Mert?
Hát a sok mellékhatása van, mert ugye tud gyomorvérzést csinálni, asztmát indukálni, stb. Tehát ezek olyan mellékhatások, hát amiket ma már nem fogadhatók el egy új gyógyszernek. Ennek ellenére az emberek fogyasztják, hiszen az, akire ez nem vonatkozik, annak viszont nagyon kedvező.
Már aki nem kap tőle aki, asztmát például.
Igen,
na de ezt honnan lehet előre tudni?
Persze, természetesen ezeket le lehet tudni, meg azt is
nincs
lehet
az
tudni, hogy...
Nincs az a háziorvos, aki ennyit foglalkozik egy beteggel.
Hogy az aszpirin az hat-e egyáltalán, mert például az aszpirin nem mindegyik betegnek gátolja a vérlemezke összecsapódást. Tehát ez, van, aki hiába szedi.
Tehát akkor ne szedjük nyakra főre, de honnan
még
lehet tudni?
Egy ilyen egyszerű gyógyszert is, mint az aszpirin, nem ártana ellenőrizni, hogy valóban azt csinálja, amit szeretnénk.
És azt hogy lehet ellenőrizni?
Hát erre műszeres vizsgálatok vannak.
De vérvétellel?
Vérvétellel járó műszeres vizsgálat, persze.
Bekapom az aszpirint, és akkor megnézik?
És akkor megnézik, hogy gátolva van-e a vérlemezke összecsapódás vagy sem.
Hát igen, hát ez a személyre szabott egészségügy, amivel azt hiszem Magyarországon még nem büszkélkedhetünk.
Nem, de nagyon fontos, mert azoknál, akiknél non-responsio, tehát a válaszadás hiánya van, az csak a mellékhatásokat gyűjti.
Aha, hát
tehát
ez
ezek
jó.
Nagyon fontos.
Kis időnk van még, hogy a statinokról beszéljünk, igen. Hiszen azt hiszem, hogy ez is egybe a körbe tartozik.
Hát ez egy nagyon komoly és hát eléggé tanulmányozott gyógyszercsoport, ami hát az eredeti célját tekintve a koleszterin szint csökkentésére és hát ennek a bizonyos lipid elváltozásoknak a normalizálására, zsírelváltozása normalizálására hoztak forgalomba. Azonban minden, sok minden
érdekes?
Gyógyszernek ennek is nagyon érdekes a hatása, hiszen vannak olyan úgynevezett pleiotrop hatások, amelyek nem az eredeti hatásmechanizmus alapján történnek, tehát nem a koleszterin szint csökkentésében résztvevő enzim gátlása, hogy nagyon pontos legyek, révén történnek, hanem kiderült, hogy bizonyos statinok képesek ezeknek a plakkoknak a méretét csökkenteni, kisebbeket eltüntetni, tehát az viszont egy egészen más mechanizmus. Ott
ez a mellékhatásuk.
Ez egy hát a pleiotrop hatásnak hívják, mert hát ez egy, egy nagyon fontos mellékhatás.
Ezt meg nem értjük.
Az egy negatív üzenet, pedig hát a mellékhatásnak nem negatív üzenetnek kell lenni, hanem egy plusz információnak a gyógyszerről.
Tehát ezek szerint a statinok is felmerültek, mint potenciális gyógyszerek a trombózisnál?
Nem. A megelőzésében, tehát abban, hogy egy meghatározott zsír státusz alapján elkezdik az orvosok javaslatára a statinokat szedni, és olyan statinokat szedjenek lehetőleg, amelyeknél ismert ez a pleiotrop hatás.
Mert nem mindegyiknél.
Tehát nem mindegyiknél. És akkor gyakorlatilag, hát hogyha létrejöttek is ezek a kisebb plakkok, akkor azt az időt, ami hát a plakkok növekedéséhez kell, ki lehet tolni.
Köszönöm szépen Blaskó György egyetemi tanárnak, és egy külön műsort szentelünk majd az infarktusnak. Köszönöm szépen.